Eredmérséget találkozó, 2011. február 18-a, Efézusi levél 50. rész. A titkos fegyver.
Halló, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Szerintem inkább imádkozzunk először, jó? Hogy a szívünk, a lelkünk felkészüljön a mai reggel. Na, drága Urunk, köszönjük neked a te csodáit, köszönjük a mai reggelt, köszönjük azt, hogy velünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy az életünk a te irányításod alatt van, bármennyire is néha másként látszik, vagy másként próbáljuk megélni. Köszönjük, Uram, hogy te tanítasz, köszönöm, hogy adtál ajándékokat, tanítókat nekünk, pásztort, pásztor Kendét, Sanyit, az Antit, és akik még itt tanítanak, és köszönjük ezt a légkört, Uram, amit te itt megteremtesz, az elfogadás légkörét, hogy tudjunk hallani, a szeretet légkörét, hogy érezzük, hogy fontosak vagyunk neked, és számítunk. És aztán, Uram, áld meg tényleg a Sanyit, ahogy jön, ahogy úton van, vigyázzál, takard be őt, nagyon hálásak vagyunk az életéért. Köszönjük a bátorító és a megtört üzeneteit, amelyekből nagyon sokat kaphatunk, és kapunk is hétről hétre. És kérlek, Uram, te látod a legmélyebb szükségeinket, csak töltsd be őket, csak szólj hozzájuk, csak nevezd meg őket, és vigyázz ránk. Kérlek, Uram, hogy a te életed az, ami az életed legyen az, ami betölti a szívünket. És akinek megvan az az élet, az nem fárad bele, az nem ég ki, és nem keseredik meg. És tényleg erre van szükségünk, Uram, hogy megtaláljuk az igazi életet, és magunkba szippantsuk minden nap. Köszönjük, Jézus. Úgyhogy áld meg ezt a néhány gondolatot, a te drága nevedben, ámen. Jó. A múlt hét pénteken ugye az Ernőt hallottuk beszélni a végén, és zseniális volt szerintem. És nem tudom, volt-e alkalmatok meghallgatni újra és újra, de én javaslom, mert nagyon, nagyon jó volt. És csak így tényleg hallottam ezt vissza, és bennem is ezt indított el, hogy így, amit 1 Timóteus 2:1-2 mond, hogy azt mondja, hogy Pál így kezd, hogy intelek azért mindenek előtt. Tehát ez egy figyelmeztetés, hogy tartassanak könyörgések és imádságok, és esedezések és háladások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk istenfélelemmel és tisztességgel. Mert a 3. vers még hozzáteszi, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. És azt hiszem, Isten erre akar minket így felbátorítani, hogy lássuk ennek a jelentőségét, és hogy a szívünk tűzben égjen a hazánkért, tűzben égjen az emberekért, akiket Isten rendelt oda, hogy vezessék, és ezt tudjuk, ugye Róma 13 szerint. És szerintem nem... Ez egy olyan dolog, amin nagyon sok múlik. Tehát ez igazán jelentőségteljes, és hála Istennek, hogy beszélt erről Ernő, és ez így tényleg ott van a szívünkön, ezt szerintem itt sokszor hallhattátok korábban is erről a témáról, mert tényleg azt mondja, hogy nyugodalmas és csendes életet élhessünk Isten félelemmel, Isten tisztelve, Isten nagyra tartva, 2 Timóteus 2:1 szerint. És még hozzáteszi a 4. vers, ami nem tudom kihagyni, ami azt mondja, hogy aki azt akarja, mármint, hogy a mi megmentő Istenünk, Mit akar ő? Azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Minden ember. Ugye ez hallhattuk a Szabó Petitől, ugye, hogy ott egy ilyen a más vallásokban, meg más ilyen szisztémákban ilyen kizáró rendszerek vannak, amelyek csak egy gnosztikus tudást adnak, azaz csak egy szűk csoport fér hozzá, és az Ernő is beszélt. Ugye gyakorlatilag ez a vallás, vagy irányzat is ilyen. De tényleg egyedül, ami Istenünk ilyen, hogy ő azt akar, hogy mindenki része legyen. És ez egy nagyon nagy különbséget tesz, hogy mindenki része legyen. És nem tudom, amikor bejöttetek, nem volt ilyen kvalifikáció, nem kellett egy 50 kérdéses kérdőívet kitölteni, ugye? Nem vizsgáltak át titeket detektorokkal. Nem tudom, van egy terrorista közöttetek, de nem félünk, mert ezt mondtam a muszlim barátomnak is, aki készülődött. Most nem tudom, épp ki ellen készülődnek, vagy másik ország ellen, hogy az én Istenem az hatalmas arra, hogy megtartson minket, és megőrizzen minket. És ilyen bizodalma, ilyen bizonsága nem sok embernek lehet. Csak annak, aki ismeri a mindenható, megváltó Istent, Jézus Krisztust. Mert más Isten az nincs rajta kívül, ugye? Nincs más Isten rajta kívül. Nincs senki más, aki ilyen garanciát ajánlana neked, amit ő ajánl neked. Senki. Nincs rajta kívül. És tényleg jó ezt tudni róla, hogy 1 Timóteus 2 mondja, hogy az ő vágya, hogy minden ember, vagyis hát igazából azt mondja, hogy ő azt akarja, hogy minden ember megismerje őt, üdvözüljön, és aztán azt mondja, hogy jó és kedves dolog előtte, hogyha imádkozunk emberekért. És ugye Jézus Máté 6 vagy 7, 6-ban, vagy 5-ben, de a hegyi beszédben azt mondja, hogy imádkozz az ellenségeidért. Én nem azt mondom, hogy szemet szemér, fogad fogér, hanem hogy imádkozz az ellenségeidért. Ez egy jellemformáló tett. Vagy inkább úgy mondom, a jellemnek a megnyilvánulása, amelyet Isten tud kimunkálni benned. Az a hatalmas Isten, aki annyira hatalmas, hogy neki nem kell, hogy te tegyél valami, nem kell, hogy te fizess neki, ő már mindent kifizetett. Ugye, és azért tudunk megbocsájtani, és ahogy a Sanyitól azt hallottuk. De egy nagyon rövid gondolat van még a szívemen, ami megint csak ahhoz kapcsolódik, amit így hallottam. Pászor Kender beszélt szerdán az Isten tiszteleten arról, hogy egy egyszerű élet. És nem tudom, kinek volt lehetősége hallani ezt, és kinek volt lehetősége ezen elgondolkodni. De ahogy így Isten ebbe vezetett, egy hihetetlen módon bátorított, és így leestek dolgok. És tudod, tényleg nekem ez nagyon a szívemben van, hogy ezt mondjam, hogy amit hallasz a pásztorodtól itt, ha ide jársz, ha nem akkor ahhoz, akihez jársz, amit hallasz a Sanyitól, azt azért hallod, mert Istennek egy célja van vele az életedbe. Be akar tölteni egy űrt, a hidat akar építeni te és ő közte, és aztán azt akarja, hogy egy teljes életet élj, és alkalmazz, amit hallottál. És ezért kritikus, hogy a mi részünk, az ott kezdődik, hogy elfogadunk, és aztán ott folytatódik, hogy ezen elmélkedünk. Nagyon-nagyon fontos. Zsoltárok 1 felteszi a kérdést, hogy ki az áldott ember, és megadja a választ. Áldott akarsz lenni? Nem tudom, így akik ma egy hívők vagyunk, aki áldottak akarunk lenni. Sokszor van ez, hogy én akarom, hogy áldott legyen az életem. Hogy lehet áldott az életed? Azt mondja, hogy értékeld nagyra Isten igéjét, és gondolkozz róla minél többet. Éjjel-nappal gondolkozz róla. Át fogja formálni az agyadat fizikailag, Sanyi is említette, az idegpályákat, az ideg kapcsolódásokat át fogja alakítani az elmédben, és meg fogja gyógyítani a gondolkodásod, ha gondolkozol rajta. Úgyhogy tényleg ott kezdődik, hogy hallasz, és ott folytatódik, hogy így is szoktuk mondani, hogy forgatod az elmédben. Vagy mai népszerű szóval azt mondhatjuk, hogy meditálsz róla, elmélkedsz róla, gondolkozol róla, amit hallottál. Azt egy nagyon jó céllal hallottad. És hogyha tudod így, most miről gondolkodjak, úgy értem, olyan jó lenne tényleg így Istenről gondolkodni, Istentől hallani gyakrabban. Hey, fogd azt, amit hallottál itt, vagy oda benne a pászokendétől, fogd, olvasd el, és járasd rajta az agyad. És csodákat fogsz tapasztalni, szó szerint. Ezt én bizonyságként mondhatom. És független attól, hogy milyen helyzetben vagy, hogy egy kórházba fekszel, vagy egy sikeres üzleti tárgyalásra készülsz, vagy tudom, egy nagy jelentőség üzleti tárgyalásra készülsz, vagy a gyerekeiddel, vagy otthon, vagy nem tudom. Tehát olyan mélyen átformálja a legmélyebb motivációinkat, ugye, mint a Biblia a szívnek hív, hogy ahogy semmi más, mert Isten igényének van hatalma erre. És hiszem, hogy ti is ezt érzitek, és tudjátok, és ezért is jöttök. Mert amit itt hallatok, az valami természet feletti. Ilyet nem hallasz máshol, hiszen ilyet ez Isten. És Isten használja sainak az ajándékát, a megtörtségét, és mi ebből a megtört cserépedényből, ahogy 2 Korintus 4 mondja, táplálkozunk. Az ő gazdagságából ad nekünk, amit Isten adott a Sanyinak, azt ő tovább szórja nekünk. És ugyanígy mi is egymásnak. És ez nem csak annak a kiváltság, aki épít, beszél, ez mindannyiótokban ott van, csak tud. Mert Isten rajtatok keresztül fogja elérni ezt az országot, Isten rajtatok keresztül fog változást előidézni. És ez minden ilyen pozitív módon lezajló forradalomban így volt, hogy a változás az mindig alulról indult, úgymond. Soha nem egy vezető, egy hatalmon lévő ember egy személyben, hanem mindig a szívekben indult el emberekben, ahogy ez így terjedt és elfogadták. Ja, és csak pászokendének tényleg ez egy nagyon rövid, ugye beszélt az egyszerűségről, és annyira jó, hogy egyszerűen tarthatom, egyszerűen élhetem az életemet. Annyira, tényleg a orvosok megfigyelték, hogy a pszichoszomatikus betegségek, de a fizikológiás betegségek is visszavezethetők lelki eredetűre. Tehát minden betegség, és a legtöbb az azért van, mert túl bonyolítom az életem. Ugye, hogy a Sanyi mondta ezt a képet, hogy a bolondot engedem, hogy üljön a trónon és irányítson. És ha van még 6,5 milliárd másik bolond, aki szintén irányítani akarja, akkor nagy bajban vagyunk. És nagyon-nagyon-nagyon bonyolult az élet így. Nagyon bonyolult. És nagyon sok fejfájást, és nagyon sok szívfájdalmat okoz. De hogyha engedem, hogy az igazi király üljön a trónon, az egyetlen, aki erre méltó, aki erre bölcs, akinek van bölcsessége irányítani, ez Jézus Krisztus, akkor olyan egyszerű lesz minden. Olyan egyszerű, hogy az, ugye ez a kép, hogy mint amikor felkapcsolják a villanyt. Ugye Jézus ezt mondta, hogy aki sötétségbe jár, annak nehéz az élete, az bonyolult. Tapogatózni kell, nem tudod, mi vár rád, de aki világosságba jár, és az a te döntésed, hogy mit követsz. Aki a világosságba jár, világosságot követi, az olyan egyszerű. Úgy értem, akkor látod, hogy azt ki kell kerülni, azt át kell ugrani. Arra nem megyek, mert ott ez egy ilyen szöges zsót van ott, kikerülöm. De aki sötétségbe jár, az megsérül. És ez az akkor történik, amikor én akarom irányítani az életem minden részét, és nem akarom átadni, nem akarok bízni Istenben, mert csak magamba, hogy én majd megoldom. Ez az én királyságom, itt nekem kell irányítani. De nem kaptuk meg erre a hatalmat, hanem egy sokkal kisebb területre kaptuk meg a hatalmat, itt a két fülünk között, és ez nagyon-nagyon egyszerűvé teszi az életet. És ez a lezáró gondolat. Van egy szerző, Stephen M. Covey-nak hívják, Stephen R. Covey-nak a fia, aki egy nagyon-nagyon híres író, nem tudom, ismeritek-e, és kiemelkedően sikeres emberek hét szokását írta például, magyarul is kapható. Na, az ő fia írt egy könyvet, aminek ez a címe, magyarul lehet, hogy már megvan, nem tudom, The Speed of Trust, azaz a bizalomnak a sebessége. És ez megint egy nagyszerű példa az egyszerű életre, hogy és ő üzleti életről beszél, de mindenre igaz, hogyha van bizalom, hogyha nem bonyolítod agyon az életed, akkor minden olyan gyorsan megtörténik. Minden gyorsabban megtörténik. Gondolj egy olyan üzleti megállapodásra, ahol a felek egyáltalán nem bíznak egymásban. És ugye szerintem csak ilyet látni szinte. Tele van, 6 ügyvéd megnézi, olyan bonyolult jogi szövege van, hogy senki nem érti az ügyvéden kívül, vagy még ő se. Mindenre gondolni kell, különben beperelnek, és a gatyádat is elveszik, és az egész herce-hurca hónapokat vesz igénybe. És gondolj bele, mi van, ha megvan a bizalom légköre? Hogyha mi lenne? És az cégen belül lehetséges. Lehet, hogy cégek között nem olyan egyszerű tényleg, de a világban, de vagy akár csak a te lelkedbe, a te bensődben. Mi van, ha megvan ez a bizalom? Mi van, megvan a bizalom Isten felé, és a dolgok csak leegyszerűsödnek. Nem kell 20 oldalas jogi szerződéseket kötnöd emberekkel magadban, ahhoz, hogy kapcsolatba kerülj velük, hanem tudhatod, hogy igazából mindent Isten irányít. Mindent. A te részed, hogy együttműködj vele, hogy kilépj a világosságba, és merj bízni, merj kinyitni a szemed. Lehet, hogy először félelmetes, mert nem tetszik, mert ott már nem én ülök a trónon. De annyival egyszerűbb az élet, és annyival tisztább minden, és annyival gyorsabb. Egyszerűen csak dolgok meg fognak történni. Tényleg. Kapcsolatok épülnek, vállalkozások épülnek, emberek felépülnek ezáltal. Az egyszerű élet, ez hihetetlen. Úgyhogy gondolkozzatok ezen tényleg. Úgyhogy csak ennyit akartam elmondani. Ámen.
Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt, szervusztok! Amikor bejöttem, még kevesebben voltatok, ezt hogy csináltátok? Van egy másik ajtó is. Jól van. Mindenkinek szia külön-külön, és egybe, és megint külön-külön. Több időt kéne erre szánni. Szia, úgy örülök, hogy látlak. De jó, hogy itt vagy. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, te előtted állunk, hozzád szólunk. A te akaratodat keressük. Te rád van szükségünk. Kell, hogy lássuk a dicsőségedet. Kell, hogy lássuk a hatalmadat. Te vagy a kezdet. Tőled indul ki minden. Te vagy a teremtő. A te hatalmas szavad, a te szavad tartja fenn a mindenséget. Azt a valóságot, amit mi végső tekintélyként ismerünk, az a te kezed alkotása, a te szavad eredménye. Te vagy mindenek felett. Te vagy a végső döntéshozó, a végső hatalom, az egyetlen igazi tekintély. Te vagy Isten. Téged keresünk. Mi pedig a te néped vagyunk, a te fiaid és lányaid. Nem idegenek, nem távoliak, hanem olyanok, akik a te tornácodon laknak, akik a te házadban élhetnek, akikben te kedvedet leled, akikért te, mert szeretsz minket, az életedet adtad. Téged keresünk. Rád van szükségünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Hogy tedd ránk a kezed, és gyengéden, de formálj minket. Kérünk, hogy vidd véghez mindazt, amit elterveztél. És kérünk, hogy meglássuk a te akaratodban, a te tervedben a szeretetet, a törődést, gondoskodást. Engedd, hogy meglássuk a te utadat, amely bizonyára magasabb, mint a mi utunk, amely bizonyára messzebbre vezet, mint a mi utunk, mely bizonyára dicsőségesebb, mint a mi utunk. Engedd, hogy a te utadon járjunk. Mindenható Isten, kezdet és vég, kegyelmes Isten, te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen, ámen. Okay. Efezusiakhoz írt levél 4, 32. vers. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Három gondolatom van. Az egyik a megbocsájtásról, a második arról, hogy kicsoda is Isten, a harmadik pedig arról, hogy vajon mit és mennyire vesz ő komolyan, és mit és mennyire kéne nekem komolyan vennem. És hogy a megbocsájtásról hagyj beszéljek még. A megbocsájtás... Ezt mondtuk, hogy Isten országának a ragasztója, Isten országának a titkos fegyvere. Képzelj el egy családot, egy olyat, mint az enyém. Van benne egy férj, egy önző, kicsinyes, rosszul kommunikáló. Hányan ismertek rosszul kommunikáló férjeket? Asszonyok, mondjátok. Senki nem ismert. Én vagyok egyedül ilyen. Az Úr értem halt meg. Dicsőség Istennek. Úgyhogy, és akkor ott van egy asszony. És van régi bűnös természetet. Ne, maradjon köztünk. De az én gyönyörű feleségemnek, aki egy csodálatos asszony, és én egy szerencsés ember vagyok. De neki is van régi bűnös természete. El tudjátok képzelni? És akkor ott képzeld el, mi össze vagyunk zárva, egy házban lakunk. És van még három gyerek is, akiknek szintén van szabad akarata, erősebb, mint bármelyikünké. Régi bűnös természete. Úgy értem, és el tudjátok képzelni a harcot, ami dúl, a háborút, ami zajlik, a megbántásokat, az idegtépést, az elveszett reményeket, úgy értem, tudod, ott ülsz a három gyerekkel, ők legalább 16 órás üzemmódban működnek, én 6 óra után nem bírom, a feleségem nem tudom, de ő 12 órát simán lenyom, De az utolsó négyben az ember csak ül, és azon tűnődik, hogy mikor leszek újra szabad. És egy rabbi mondta azt, hogy amikor az utolsó gyerek is elköltözött, meg a kutya is megdöglött végre, akkor újra szabadok leszünk. Jaj, a macska. A nyulaik is vannak. Oké. Úgyhogy úgy értem, hogyan éljem az életemet. Az én régi álmaim, amiket álmodtam, az én önző álmaim, pecsételjük meg így, de azokat nem hívtam régen önző álmoknak, azokat az én álmaimnak hívtam. Kis könny is kicsordul a szememből. Sanyinak volt egy elképzelése az életről. Úgy gondoltam, hogy egyszer szabad leszek, lesz pénzem, lesz időm, és nagy dolgokat fogok tenni. És most itt van ez a három gyerek, meg a feleség. Tudod, is mindennek vége. És ráadásul engem okolnak, mert ők is ezt gondolják. Ugyanezt gondolják, hogy itt van apa, nem csinálja, amit mondok neki. Itt van anya, azt se csinálja. Itt van a férjem, mondja a feleségem, és nem csinálja, amit mondok neki. És tönkretettétek az életemet. És ezt mondjuk mind. És elkezdődik a háború. Tudom, hogy ti nem így éltek, nem is így gondolkoztok. De csak gondoltam, egy kicsit szórakoztatlak titeket. És hogy lesz ebből megoldás? Valahogy rá kell vennem a gyerekeimet, hogy hagyjanak békén. Úgy értem, el akarok menni a feleségemmel moziba. Úgy értem, szórakoztassátok egymást. Tudod, el akarok menni a haverokkal focizni. Hogyan veszem rá a feleségemet, hogy elengedjen? Sose akartam focizni, ez egy nagyon jó példa. De értitek? Háború van. Csendes, úgy értem, föld alatti ellenállás, oké? Hogy hívják ezt a második világháborúban partizán akciókkal? Igen, drágám, persze, drágám. Igen, uram, drága férjuram. És közben a háttérben, tudod, partizán akciók indulnak. Háború van. Mert az én világomat, oké, az én világomat te sérted, nem szolgálod. Ott is aradsz, ahol nem is vetettél. Van nekem, adok neked, de azért mindennek van határa. És te ezt a határt úgy látom, hogy nem ismered. Hogy értem, valami járna vissza is tőletek. Gyerünk, mi jön vissza? Hol a mérleg? Gyerünk, pakoljunk. Én pakoltam már az egyikbe, serpenyőbe. Te mit teszel a másikba? És mérek? És háború van. Háború. Te háborúztál már? Valahogy így. Igen, nem? Istennek van egy csoda fegyvere. Oké, a második világháborút ezzel meg lehetett volna nyerni. Egy titkos fegyvere, amit úgy hív, hogy megbocsájtás. Megbocsájtás. Tudod, mi történik, amikor megbocsájtasz? Szabadon engeded a másikat, hogy ő élhessen, és közben te magad szabadulsz meg, hogy te élhess. Ezt érted? Az az élet, amire vágytál, nem létezik. Oké? Okay? Az az élet, amit a világ hazudott neked, az nem létezik. Hogy értem, az egy álom, egy fikció, egy rémkép, így kell mondani igazából, mert az az édes álom, amit egész életedben kergetsz, de arra van ítélve, hogy sose valósuljon meg, azt rémképnek hívják. Az az anyag, amely tönkretesz téged. Ezt érted? És haragszol rám, Istenre és a világra, hogy az álmaid nem valósultak meg. De csak bolond vagy. Úgy értem, elhittél egy hazugságot. Elhitted, hogy a világ majd körülötted fog forogni, és 6 milliárd szabad akarat előtted fog meghajolni, és téged fog édesen szolgálni. De a hozzád legközelebb álló 5 ember se teszi meg. És a még következő körben lévő 50 se, és az egész csak egy illúzióban létezik. Olyan módon, ahogyan azt a világ hazudja a modern embernek. Önpusztító vagy, ha elhiszed ezt az álmot, és elvárásként teszed magad elé. Persze közben tudom, hogy élni szeretnél, közben tudom, hogy tele vagy vágyakkal, közben tudom, hogy belül van egy csillapíthatatlan szomjúság, igazi élet, igazi szeretet, igazi szabadság iránt, és ez létezik is. De az út, amin beleléphetsz, az a megbocsátás. Mert a szabadság nem az, hogy minden úgy lesz, ahogy te akarod, hanem a szabadság az, hogy minden úgy van, ahogy Isten akarja, és te ebben elégedett és boldog lehetsz. Meg kell bocsájtanod. Meg kell bocsájtanod magadnak, Istennek. Bár ez a megbocsájtás egy látszat megbocsájtás, ő sosem volt igaztalan előtted, és sosem vétkezett ellened. De a te lelkednek, ha nincs más megoldása arra, hogy Isten miért nem tette meg, amit parancsoltál neki, akkor a megbocsájtás egy jó út. És aztán meg kell, hogy bocsáss nekem. És tudod, mit találsz? Hogy szabad, szabad vagy. Szabadságot találsz. És beszéltünk erről, hogy a megbocsátásnak van egy jogi oldala. Az igazság érzetünk sérül, erről beszéltünk. Aztán beszéltünk arról, hogy a megbocsátásnak van egy emlékezés alapja. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy ha megbocsájtok neked, akkor el kéne, hogy felejtsem azt, amit tettél velem. És ez jót tenne, hisz Krisztus is így bocsájtott meg nekünk, ő is. A háta mögé vetette a bűneinket, a tenger fenekére. Úgy döntött, hogy nem emlékszik rá. Most gondoljátok, hogy ő szenilis, tehát úgy értem, de mindenható, mindentudó Isten, szóval mi is volt, a Slinglov Sanyi az? Ha itt van most, biztos elfelejtettem, mi volt vele. Tehát, hogy gondoljátok, hogy ő úgy felejti el a bűnt, hogy megszűnik az információ létezése a számára? Lehet, hogy nem. Ezt most nem tudom, ezt nem kérdeztem még itt tőle, és a Bibliából se derült ki eddig az én számomra, de én könnyen el tudom képzelni, hogy ő nagyon is, tehát ő föl tudná sorolni a bűneinket. Ő úgy döntött, hogy nem emlékszik rájuk. Ő úgy döntött, hogy nem rója föl ezeket nekünk, és úgy döntött, hogy nem gondol velük, tehát nem veszi elő. Tudod, ott van az a szekrény, amit bármikor kinyithatnék, én vagyok a mindenható Isten. Ott van a tenger feneke, ahova bármikor lemehetek, mert én vagyok a mindenható Isten. Ott van a hátam mögött, bármikor megfordulhatok, hát nem vagyok megkötözve, de úgy döntöttem, hogy nem fordulok meg, nem megyek le, és nem nyitom ki. Úgy döntöttem, hogy nem emlékezem rá. Úgy döntöttem, hogy nem listázom ki minden nap magamnak, hogy mit tettél ellenem. Úgy döntöttem, hogy nem emlékszem rá. Értitek a különbséget? Az egyiket amnéziának hívják, a másikat meg jellemnek, szeretetnek, irgalomnak és kegyelemnek. És nem mentes a fájdalomtól, mert amikor mégiscsak előkerül, akkor ugyanúgy ott van a fájdalom, ugyanúgy ott van a sértett igazságérzet, ugyanott van minden, ami miatt ölhetnénk is egymást, de a jellem, ami ott van benned, újra elvégzi a kalkulációt. Az igazságérzetem nem sérül, mert az Úr kifizette. Ő halt meg ezért. És én úgy döntök, hogy nem robom ezt föl. És én úgy döntök, hogy nem emlékszem meg róla. Úgyhogy jön a transzparens, és én nem nézek oda. És hogyha még nem ment el, megvárom, míg elmegy. Elment a transzparens, és újra nézek. De nem olvasom el. Hé, itt van előttem, hát végigolvasom újra. Tudtam, hogy ez most is ugyanúgy fáj, mint régen. Nem olvasom el. Úgy döntöttem, hogy nem emlékszem rá. Nem olvasom el. Elém dugod, nem olvasom el. Figyelj, tudom, melyik az a papír, vidd innen. Ugye te majd ide összegyűröm, eldobom. És újra előveszed, de újra összegyűröm és eldobom. Úgy döntöttem, hogy nem emlékszem rá. Könnyű ezt csinálni? Nem, ez egy elmebeli fegyelem. Emögött gerinc van, emögött jellem van, emögött az az ember van, aki irgalmas és kegyelmes, és úgy döntött, hogy megbocsájt. És ahogy a Gyuri is mondta, eleinte nagyon nehéz, mert én 20 évig, 30 évig, 50 évig gondolkoztam úgy, hogy nem bocsájtok meg. És ez a fajta gondolkodásmód, az önigazságom rendszere olyan mélyen beégetődött az elmémbe, hogy döntés nélkül tudom végrehajtani. Feltétlen reakcióként jön az ítélkezés, jön a bosszúvágy, jön a sértettség. Az ideg pályáim be vannak erre állva, országútjaim, ötsávos autópályáim vannak erre a gondolatrendszerre. Úgyhogy csak felmutatsz nekem egy citromot, és nem csak, hogy a nyálam kezd el csorogni, hanem úgy, ahogy van, citromüzemmódba állok azonnal. Oké, emlékeztek erre? És egy darabig nagyon nehéz leállítani a citromüzemmódot. Úgy értem, jön a citromüzemmód, az agyam eldurran, az érzelmeim eldurrannak, a szívem eldurran, a kezem görcsbe rándul, és közben azt kell mondanom, hogy én ezzel nem értek egyet. Nekem megbocsájtottak, neki megbocsájtottak, én tartozom ezzel, és újra meg újra végig gondolom. Tudod, és nem 10-ig kell számolnod, hanem 15 000-ig. Meddig? Fél évig, egy évig? De egy év után, ha minden alkalommal elszámoltál 15 000-ig, és végig csináltad ezt a kalkulációt, amit tanítottam nektek, akkor utána új gondolatmintáid lesznek. Ezt érted? Új gondolatmintáid lesznek. De addig az ár, amit fizetsz a megbocsájtásért, az a te döntésed, a te harcod a saját érzelmeiddel, a te harcod a saját önigazságoddal. Te fizeted az árat a megbocsájtásért. Ezt érted? Azt gondoltad, hogy hát ha az Úr adna nekem megbocsájtást, akkor csak így megbocsájtok. Csirip-csirip, két pillangó átrepül, és édes érzések töltenek el, dicsfény jelenik meg körülöttem, azonnali áldás jelenik meg. Isten azt mondja, milyen nagyszerű vagy, gyere, hadd adjak egy kis pénzt, vagy valami ilyesmi, tudod? De semmilyen nem történik, semmilyen. Csak ugyanaz a keserű érzés, ugyanaz az eldurranó agy. De helyes, de a helyes dolgot teszed. És persze, amikor a helyes dolgot választod, akkor Isten ott van. Akkor Isten ott van, betölt téged, és egy természet feletti nyugalom, békesség, egy ölelés vesz körül. Megtörténik ez is. De az első élményed az, hogy te fizeted az árát. Oké. És ahogy ezt teszed, ahogy egyre mélyebben gyúr téged ebben Isten, Sanyi, hogy gyúr engem ebben Isten? Mindjárt megbeszéljük. De ahogy egyre mélyebben gyúr téged ebben Isten, úgy kialakul egy új szokásod, mégpedig az, hogy rögtön az elején nem ítélsz. Erről beszéltünk legutóbb. Hogy nem halmozol fel újabb adósságokat, vagy nem, hogy van, nem listázod be emberek újabb adósságait, hanem elengedő üzemmódban vagy. Úgy értem, valaki megbánt, és azonnal letörlöd, lemosod. Valaki méltánytalanul bánik veled, és gyors vagy abban, hogy ezt a helyére tedd. Okay? És Isten ad neked egy ilyen erőt arra, ad neked egy gazdagságot, ad neked egy nagy lelkűséget, ad neked egy gazdagságot arra, hogy elengedj embereknek. És azt veszed észre, hogy a megbocsájtani való az egyre kevesebb. Nem bántottál meg. Ugye te mondod, hogy ne haragudjak, de nem is emlékszem rá, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy ott tudod, ott, ott, azt mondtam neked, hogy, és az... Aha. Oké. Rendben. Rendben. De nem is emlékszem rá. Mert megbocsájtó üzemmódban vagyok. Nem hagyom, hogy bevésődjön. Nem hagyom, hogy keserűség legyen belőle. Na, és aztán hogyan dolgozik rajtad Isten? Ugye ezt kérdeztétek az előbb. Ha annyira akarjátok, elmondom. Tehát hogyan gyúr téged Isten ebben a megbocsájtás dologban? Szerintem az egyetlen mód, ahogy tanulni tudunk, az az, hogy tehát amikor valamivel nem értek egyet, amikor valamivel csak így elméletben értek egyet, tudod? Tehát, hogy persze meg kell bocsájtania. Ez egy olyan szép tan a kereszténységben. Ez olyan szép. Ez olyan szép. De kinek kell megbocsájtani? Az ellenségemnek kell megbocsájtani. Jó, hát az a szomszéd, aki mindig puffog, mert a lábtörlőm ott van az övé előtt, és nem tudom, puffog. Hát megbocsájtok neki. De mi van azzal az emberrel, aki elgázolja a gyerekedet? Mi van azzal az emberrel, aki kisemmiz az üzletedben? Mi van azzal az emberrel, aki nem hibázott, hanem tényleg gonosz? Úgy értem, ő olyan. Tehát mi van azzal, aki olyan veled, mint amilyenek mi emberek voltunk Istennel? Mi van azzal, aki téged megfog, úgy megver, hogy a hús leszakad rólad? Mi van azzal, aki kitépi a szakálladat, a hajadat, aki tövis koronát üt a fejedre, nem húz, hanem üt, rárakják, és bottal ráüti a fejedre, hogy ne lötyögjön. És aztán felszögez egy fára, úgy értem, széttöri a csuklódat, a lábfejedet, egy vastag szöggel, és mint egy bogarat fölrak egy póznára, és megvárja, míg ott megdög lesz. Olyan szép gondolat ez a megbocsájtás. Gyönyörű. A kereszténység egy szép vallás. Hol vannak a te határaid, hol vannak? A te képleted hogy néz ki? Mi fér bele, és mi nem? Mert az Úrnak belefért ez is. Az Úrnak te belefértél. Az ő világában te, az ő tisztaságában te egy gyilkos vagy. Egy parázna vagy. Egy bálványimádó vagy. Te valaki olyan vagy, amilyen számára egy átlagos igazságérzetben nincs kegyelem, nincs megbocsájtás, nincs helye. Hol van a te határod? Az Úré olyan messze van, hogy még én is belefértem. Ezt érted? Én nekem megbocsájtott. Hogyan dolgozik rajtunk Isten a megbocsájtás terén? Szerintem úgy, hogy két dolgot tesz. Minket bűnössé, olyan helyzetbe tesz, ahol nem tudsz igaz lenni. Ahol szembesülsz a saját bűnöddel. Ahol szembesülsz a saját gyarlóságoddal. Ahol szembesülsz azzal, hogy te vagy az az ember, akinek semmi más esélye nincs, csak ha megbocsájtanak neki. Te vagy a házasságtörő asszony. Te vagy a bálványimádó farizeus. Te vagy a tolvaj. Te vagy a csaló. Te vagy az, aki ítélet alatt van. És aztán megengedi, hogy irgalomért kiálts. És irgalmat ad. és megengedi, hogy kegyelemért kiálts, és kegyelmet ad. Hogyan gyúr téged Isten? Úgy, hogy egy olyan életben tart, ahol szükséged van a kegyelemre. Pálnak adott egy tövist, Sátánnak egy angyalát, hogy ököllel verje. Hát tudod azt képzelni, hogy ezt gondolj bele egy démon, aki gyűlöl téged, ugye, te bármit megtenne azért, hogy megölhessen. Oké? Okay? Aki kélyes élvezetet érezne akkor, ha megkínozhatna. Oké? Okay? És egy ilyen engedélyt kap Istentől, hogy az ő egyik legnagyobb emberét elkapja. Oké? Okay? Isten megengedi, hogy egy magasrangú fejedelem, egy démoni hatalom ököllel verje Pált. Tövis. És az egyetlen válasza Istennek, Pálnak erre a tövisre a kegyelem volt. A kegyelem volt. A másik mód, ahogy szerintem Isten gyúr minket, az az, hogy hoz olyan embereket az életedbe, akiknek meg kell bocsájtanod. Valószínűleg a kettőt felváltva csinálja. Mert ez az ő gazdasága, ez az ő rendszere, ez az új szövetség. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban. Oké, hányan örültök ennek? Jó, váltsak témát, beszéljek valami másról. Témát váltok. Jó, talán ennyi, ez az utolsó gondolat, amit kiemelnék, hogy a megbocsájtás nem mindig jár érzelmi felszabadulással. Tehát ne gondold, hogy te nem tudsz megbocsájtani, ha érzelmileg nem szabadulsz meg. Ne gondolj, hogy nem bocsájtottál meg, hogyha nem tudod szeretni azt az embert. Tehát úgy értem, a szeretet nem, amit Isten vár, az nem a fileó, vagy az erosz, vagy a sztorgé, hanem az agapé szeretet. Nem kell, hogy vonzódj hozzá, nem kell, hogy kedveld őt, de az kell, hogy úgy dönts, hogy 1 Korintus 13-mal fogsz gondolkozni róla, viszonyulni hozzá, hogy elengeded, és aztán a többit majd megteszi Isten. Rendben? Tehát, hogy csak ne gondold azt, hogy a megbocsájtásnak együtt kell járnia ilyen valamiféle érzelmi katarzissal. Megtörténhet, de nem feltétlenül. Mert lehet, hogy az ember nem változott meg. Lehet, hogy tényleg bűnös. Lehet, hogy tényleg csak a megbocsájtás segít rajta, mert teljesen gáz az illető. És miközben megbocsájtasz, ugyanolyan gáz maradt az illető. Értem, semmi hasznod nincs belőle ilyen módon. A hasznod az, hogy te nem teszel rá nagyobb terhet, hogy rajtad Isten dicsőségét látja, és hogy te nem mész Isten ellen, hanem hű maradtál hozzá, és ő dicsekszik veled. És azt mondja, látni akarod az arcomat? Kérdezi Isten az egyik angyalától. Nézd meg a Kaut Gyurit. Nézd meg a Kaut Gyurit, és az én arcomat fogod látni. Az én nevemben éli az életét, járja a napjait. Ebben a sötét világban, ahol sose látott engem színről színre, ahol igazából semmi haszna nincs belőle, hogy én vagyok az Istene. Nem sok haszna van, mert elbújtam, elrejtőztem, de megismerte a nevemet. Felismerte azt, aki tényleg vagyok, és visszatükröz engem. És ő az én emberem. És lesz egy nap, ahol ennek a világnak az igazi urai meglátszódnak. Ahol sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Lesz egy nap, ahol az én hűségeseim elnyerik a méltó jutalmukat. Ahol óriások fognak előtűnni a semmiből, és azok az óriások ti lesztek. És azt fogjátok kérdezni, hogy de hát mit tettem én? Ki vagyok én, hogy ide emelsz magadhoz? És ő azt fogja mondani, az vagy, aki a sötétségben is ismert engem, aki bízott bennem, aki én mellettem döntött. Tudod, ki vagy? Te vagy az egyetlen, aki velem volt. Te vagy az egyetlen, aki szeretett engem. Te vagy az egyetlen, aki az enyém, és aki én lehettem. Nem tudom, értitek-e? Isten gyerekeket keres, barátokat keres, szövetségeseket keres. Olyanokat, akik megismerik őt, és az ő oldalára állnak, és hűségesek lesznek hozzá. Amilyen ő is veled, a te oldaladra áll, az életét adja neked, és érted, és hűséges lesz hozzád. Isten igazi kapcsolatot keres, szövetséget, valamit, ami több annál, amit a világ ismer, ami több az érdeknél, a haszonnál, az önigazságnál. Isten egy családot épít, olyan szövetséget, ahol a szövetség tagjai közé levegő nem fér, ahol az életünket adjuk egymásért, ahol azt mondom, hogy vagy veled, vagy sehogy. Mert én a te embered vagyok, és te vagy az én Istenem. A világ ezt nem ismeri. A világ azt mondja, hogy én belőled fogok hasznot húzni, és amíg tudom, maradok, aztán ha már nem megy, lecserélek. Hey, Isten, lehet hasznom belőled? Teljesíted a vágyaimat? Amíg van reményem rá, addig maradok. Aztán, ha már nem, akkor adjő, pápá, keresek egy másik Istent. Ez is egyfajta kapcsolat. De nem tudom, hogy ha te lennél a király, kitültetnél a trónodra. A haszonlesőt, vagy azt, aki a szívében szövetséget kötött veled. Úgyhogy Isten dolgozik rajtunk. Amen. Igazi embert formál belőlünk. Bajnokokat, vitézeket. Olyanokat, mint Dávid vitéz férfiai. Emlékeztek a történetre? Tudjátok a történetet? Dávid. Dávid Isten szíve szerint való férfi. Olyan ember, aki tetszik Istennek. Nem értem, hogy mi tetszik neki benne, de ezt írja a Biblia. Hogy Dávid tetszik Istennek, a szíve szerint való férfi. Ő fog ülni az ezeréves királyságban, az Úr trónján. Dávid, oké? Dávid nem tökéletes ember. Egyáltalán nem. És ha kívülről nézzük az életét, akkor kívülről nézve valószínűleg egy gázos fickó volt. Ugye, te lehet, hogy nem akartad volna, hogy a haverod legyen. Persze végrehajtott egy hőstettet, valami mázli módon óriási karriert csinált, bebuliszta magát a király mellé, persze megölt valami ellenséget, Góliátot vagy kit, és megmentette az országot valami, de bebuliszta magát, ott volt rögtön a nagyok között, aztán elszúrt valamit, biztos csalt, vagy lopott, vagy valamit elszúrt, mert egyszer csak az egész királyság őt üldözi. Ugye, te a tévét bekapcsolod, és az egyik közellenség az Dávid, oké? Okay? És az ő, tudod, szemből, oldalról fényképe van mindenhol, és a körözés alatt feliratú plakátokkal van tele a város. És tudod, hogy valamiféle ilyen mafiózós társaságba keveredett, ilyen bűnözők szövetségével bujkál valahol, és ő a közellenség. Dávid. Tudtátok, hogy ez Dávid sztoria? Tudtátok, hogy ez Dávid sztoria? Hogy eladósodott, félig kiközösített, félig bűnöző emberek gyűltek köré. Nem tudom, hogy mennyire voltak bűnözők, de talán az akkori kultúra és társadalom szemében biztos, hogy nem az elithez tartoztak. Nyomorult, eladósodott emberek, akik menekültek a rendszer elől, oda gyűltek köré. És találtak valamit. Találtak egy királyt. Egy királyt. Megtalálták a királyukat. Azt az embert, aki szerette őket. Azt az embert, aki megértette őket. Azt az embert, aki egy csapatot kovácsolt belőlük. Azt az embert, aki ugyanolyan volt, mint ők, és aki ismerte az ő Istenét, aki bízott az ő Istenében, aki olyan közelről ismerte az ő Istenét, az ő királyát, hogy még a törvényét is áthághatta anélkül, hogy bűnt követett volna el. Dávid megette a szent kenyereket, és Jézus dicsekedett vele. Hogy értem, nem tudjátok, hogy Dávid is megette? Oké. Okay. Dávid bement a szentek szentjébe. Ott szeretett imádkozni. Ott agyonütötte Isten az embereket. Oda a pap évente csak egyszer mehetett be egy olyan szertartás után, aminek a végrehajtása közben is infarktust kaptam volna. Kötél volt a lábán, amikor bement, hogyha Isten agyonütnék, ki tudják húzni, mert senki nem ment volna be utána. Dávid meg oda járt be imádkozni. Szevasz, Uram, itt vagyok. Úgy értem, tudod, a mafiózó, a bűnöző, a kiközösített, aki az ország jogos királyának a haragja elől menekül. És neki lettek vitéz férfiai. Olyan emberek, akik nyomorultak voltak, akik üldözöttek voltak, akik olyanok voltak, mint te vagy én, akiknek csak irgalmuk volt és kegyelmük, akik megbocsájtást nyertek. Isten előtt és a király szemében Dávid előtt. És ezek az emberek örök hűséget fogadtak Dávidnak. Ezek az emberek az életüket adták Dávidért. Ezek az emberek, ha Dávid kimondott egy kívánságot, akkor akár az életük árán azt meg akarták tenni. Ők voltak a szövetségesei, ők voltak az ő, ki vagy te? Én Dávid egyik embere vagyok. És tudod, ott van ez a csillanás a szemükben. Tudod, nem haszon, nem érdek, hanem valami több. Isten országa, abban az én helyem, és ennek minden dicsősége. Hol ismeri ezt ez a világ? Oké, volt két ember, vagy három, hárman voltak. A történetet sokszor elmeséljük. Dávid azt mondta, hogy úgy inna egy kis vizet, abból a kútból, amit most az ellenség birtokol. Oké? És nyilván ő arra gondolt, hogy milyen szégyen, hogy az ellenség betette a lábát az ő országába. És hogy Dávid a bujdosó hazafibb volt, mint a király, aki uralta akkor az országot. És ez a három férfi fogta magát, és azt mondta, hogy igyon az én királyom abból a vízből. Tudod, és elmentek. De ez nem úgy volt, hogy valahol vidéken volt egy kút, aztán oda kellett lopózni valahogy, hanem a kút a tábor közepén volt. Úgy értem, az ellenséges tábor közepén volt a kút. Nem tudom, érted-e? Ott van 10 000 katona. Ott állnak őrséget, tudod, ők az ellenség. És valahol talán a parancsnoki sátor mellett van az a kút. És jön három csávó, tudod. Battyognak, tudod. Nézik az őrök, te! Mi az a három ember ott? Szerintem azok zsidók. Eldobom az agyamat. Mit akarnak ezek, tudod? Tudod, aztán előveszik a kardjukat, azt úgy slattyognak tovább. Hárman jönnek, kivont karddal. Tehát te szóljál már a Józsinak, mert ezek jönnek ide. Hát oda megyek, lecsapom a fejét. Azt előjönnek egy páran, tudod? Ezek meg csak sétálnak. És el tudom képzelni, hogy mi történhetett. Úgy értem, elkezdtek harcolni. Nem jöttek, levágták az első filiszteus fejét, a másodikét, azok hirtelen nem tudták, hogy mi történik, tehát nem is hittek a szemüknek, és elkezdtek harcolni, meg akarták ölni őket. Azok meg harcoltak. Gondolom, válvetve, egymásnak háttal. Az egyik vágta, a másik vágta, nem fértek közel hozzájuk. Egy ember feletti, szinte lehetetlen harcba kezdtek. Mint nem tudom, tekvándó, vagy nem tudom milyen mesterek, akik egy napon keresztül küzdenek, egyik ellenség után a másik, ellenfél után jön a másik, és végigharcolnak egy napot, és mindegyiket megnyerik. És el tudom képzelni, hogy megsebesültek, hogy sok sebből véreztek, és átverekszik magukat a táboron, egy tömegen, a végére biztos tömeg volt. Tudod, odaérnek a kúthoz, kettő védi, a harmadik merít, tudod, valahova felköti a vizet, és kiverekszik magukat. És az egész tarthatott fél órát, egy órát, két órát. És aztán ugyanígy ki a táborból is el. Kicsit kifújják magukat, és hozzák a vizet a királyuknak. Dávid, mit ez férfiai? A világ ezt nem érti. Ezek az értékek nem léteznek. De neked igen. És te vagy az egyik. Te vagy az egyik. Úgyhogy Isten, amikor visszajön, vagy amikor elvisz minket, vagy a halál, vagy az elragadtatás által, akkor nem csak egy természetfeletti lényé alakít téged, amikor megkapod az új testedet. Ugye ezt tudtad, hogy az ember nem arra lett teremtve, hogy örökké por legyen. Hogy egy nap megdicsőült testünk lesz. Olyan lények leszünk, akik a hatalmuknál fogva is minden fölött állnak, nem csak a helyzetüknél fogva. Ugye? Jelenleg, ahogy olvastuk Efézusban, hogy minden a talpunk alatt van. Mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus a király. És ha mi ő benne vagyunk, és minden az ő lábai alá vettetett, akkor minden a mi lábunk alá is vettetett. Egyetlen egy dolog van fölöttünk, a királyunk, a bátyánk, a Szent Szellem és az atyánk. És ők nem fölöttünk vannak, hanem azt mondja az Úr, hogy én vagyok az elsőszülött sok testvér között. Azt mondja, hogy nem mondalak titeket többé szolgáimnak, hanem a barátaimnak. A szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura, de ti tudjátok. A barát tudja, mert elmondtam nektek. Egy nap olyan tested lesz, amely éli azt a hatalmat, ami most helyzetileg a tiéd. Hányatoknak volt már gondja egy náthával? Milyen, amikor lázas vagy? Értem, tudod, mekkora a hatalmad? 41 fokos lázzal. Ha elveszem a ruhádat, ha elveszem a tetőt a fejed fölül, ha elveszem a pénzedet, és kiraklak valahol, mekkora a hatalmad? Mondd nekem, milyen lény vagy, mekkora a túlélő képességed, mekkora az erőd arra, hogy az igád alá hajtsd az ellenségeidet? Mondd nekem. Nyomorultak vagyunk, semmik vagyunk, ezért vagyunk alkalmasak arra, hogy egy nap uralkodjunk. Mert nyomorultakként és semmikként képzi ki Isten a jellemünket. Most tesz minket alázatossá, megtörté, szelíddé, olyanná, aki birtokolhat később hatalmat, anélkül, hogy visszaélne vele. De értsd meg, egy nap olyan tested lesz, amelynek hatalma lesz. Ha egy olyan lény, amilyen te leszel a jövőben, eljönne ebbe a világba, akkor a szuperhős filmek új kategóriáját kéne elkészíteni, mert ami te vagy, túlmutatna az összes eddigi elképzelésen. Nem tudom, érted-e? Csak abból, hogy vagy. De még nincs semmi rangod, nincs semmi még semmi nincs, csak aki te vagy. Ha akarnál, olyan lényként, ami leszel, uralhatnád ezt a világot. Csak egyszerűen közölnéd, hogy mostantól én vagyok a góré. És tudod, az amerikai elnök azt mondja, hogy ne vicceljen velem. Te megmondod, hogy nem is viccelek. Úgy értem, megmutassam, hogy milyen alapon gondoltam, hogy megvan erre a jogom. És egy-két dolgot átrendezel, mert hogy hatalmad lenne a teremtett világ felett. Nyilván nem lenne nagyobb hatalmad, mint amennyit Isten ad, de a lény, aki te vagy, fölötte áll ennek az anyagnak. Sose fáznál, nem tudnának lelőni, nem tudnának bezárni, nem tudnának semmit csinálni veled. Sőt, hogyha Isten megengedi, amit kimondasz, megvalósul. Egyetem némújjál. Beszélek meg. Némújjál. Csak ennyi. Csak ezzel az egyel. Nem kéne senkihez hozzányúlnod. Csak azt mondanád, csend, és az egész világon csend lenne. És amíg nem mondanád, hogy na szóljatok újra, addig csend lenne. Jó, sose fogunk ilyet csinálni, mert szerető lények vagyunk. De értsd meg, hogy Isten visz valami felé. És mire ilyen hatalmad lesz, addigra olyan jellemed lesz, amely méltó egy ilyen hatalmat hordozni. Krisztusnak ilyen hatalma volt. De amikor megölték, nem nyitotta ki a száját. Azt mondták, hogy miért nem hívod ide az angyalaidat? Ha te vagy Isten, akkor szabadítsd meg magad ebből a helyzetből. És ő azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy megszabaduljak, hanem hogy meghalljak, értetek? Én nem magamért élek, hanem azt teszem, amit az atyától látok és hallok, és szeretet motivál engem. És te is ilyen lény leszel, akinek meg lehetne a hatalma bármire, de aki szeretetben szolgálni fog. E felé haladunk. Ezt teszi Isten velünk. Okay. És az utolsó gondolat. Efézus 5:1. Egyébként ez ehhez a gondolathoz tartozik, csak előre szaladtam egy kicsit. Legyetek tehát Isten követői. Okay. Legyetek tehát Isten követői. Legyetek olyanok, mint Isten. Ne jónak és gonosznak ismerői, hanem alázatosak, megtörtek, szeretőek, irgalmasak, kegyelmesek, jóságosak. Legyetek Isten követői. Miért? Mert azok vagytok. Isten annak teremtett titeket. Mert ez a méltóságotok, a dicsőségetek. Mert ez a szabadságotok. Legyetek Isten követői. Mint szeretett gyermekei. Hogy értem, ezt érted? A legvégső tekintély, a legvégső klik. Okay, hova akarsz tartozni? Milyen klikben akarsz benne lenni? Milyen előjogokat akarsz élvezni? Kinek akarsz az embere lenni? Kinek a hatalmában akarsz osztozni? Kinek a jellemét akarod birtokolni? Kinek a jellemét akarod visszatükrözni? Tehát hova tartasz? És Isten azt mondja, hogy az én szeretett gyermekem vagy. A legmagasabb tekintély legbelső körébe tartozol. Nincs magasabb tekintély, nincs belsőbb kör. A család, a szoros család, a gyerekeim, mondja Isten. Te, mi, Isten. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben. Éljetek szeretetben, ez a parancs. Élj szeretetben. Mit jelent ez? Hát biztos azt, hogy szeretnem kell. Nem. Hanem ez azt jelenti, hogy hagyd, hogy Isten téged szeressen. Élj szeretetben. Hol élsz, Sanyi? A második kerületben. Pilis Csabán. Nem is tudom, hol élek. Adósságban. Stresszben. És Isten azt mondja, nem jó! Nem jó! Élj szeretetben! Na de hogy csináljam? Hát úgy, hogy szeretlek! Én nem érzem. És tudod, miért nem érzed? Mert nem hiszed. Mert az a gondolat van benned, az a rögeszme, hogy én is olyan vagyok, mint te. Hogy én is ítélek, hogy én is aratok ott, ahol nem vetettem, hogy én is csak egy ember vagyok. Szeretlek, feltétel nélkül, mit tegyek még, meghaltam érted, érted élek. Az egész világot érted teremtettem, hogy téged megszülhesselek, felnevelhesselek, és aztán a jobbomra ültethesselek. Mit képzelsz? Alázd meg magad végre, engedj végre az igazságnak, az az igaz, amit én mondok, és én azt mondom, hogy szeretlek, te pedig élj szeretetben. Ugye te ne mondd többet azt, hogy nem szeret engem senki, hazudsz. A mindenható Isten szeret. Élj ebben a szeretetben. Ha elmondod nekem még egyszer, hogy engem nem szeret senki, és Isten se szeret biztos, és a szeretete biztos valami szentimentális kötődés, ami csak addig tart, amíg a hasznára vagyok, de én már rég nem vagyok a hasznára, úgyhogy biztos utál, akkor eldurran az agyam. Mert nem mondasz igazat. Érted? A szeretet gyermeke vagy. Mit tegyem még, hogy elhidd? Mit tegyem még, hogy végre fejet hajts? Mit tegyem még, hogy végre lazíts, és azt mondd, hogy köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy élek, köszönöm, hogy szeretsz, köszönöm, hogy egy jövőt adtál nekem, köszönöm, hogy az ígéreteid igazak, köszönöm, köszönöm, hogy a te embered lehetek. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, mert azok vagytok, te nem az vagy, hogy nem vagy a gyermeke, de tegyél úgy, mintha az lennél, és aztán hát az lehetsz, hanem már az vagy, a gyermeke vagy. Élj szeretetben, szeretve vagy. Mint amikor Benjinek mondom, Benji, szeretlek, élj szeretetben, élj ebben, élvezd, hogy szeretlek. Légy szabad benne, szaladgálj a nappaliban, borítsd föl a tévét, élj szeretetben. És ő azt mondja, nem, én csak ülök itt depressziósan. Mert te biztos nem szeretsz. Hozzatok egy pszichiátert. Oké, érted? éljetek szeretetben, mint a szeretet gyermekei. És adja a mintát is, ahogyan a Krisztus is szeretett minket. Ahogyan a Krisztus. És önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Mennyire szeretsz engem, Isten? Ahogyan a Krisztus, aki áldozati ajándékul adta magát. Úgy értem, figyelj, én vagyok az, aki kifizetem. Én vagyok az, mondja Isten, aki leteszem az életemet, érted? Minden döntésemet, minden tettemet alávetem annak, hogy téged szeretlek. És persze, mert olyan mindenható, ez végrehajtható a számára, de akkor is ez a hozzáállása. És azt mondja, hogy élj ebben, szívd tele magad ezzel, mint egy szivacs. Legyen ez a viszonyítási rendszered. Én vagyok az én Istenem, szeretett gyermeke, és szeretetben élek. Abban a szeretetben, amely meghalt értem, amely él értem. Abban a szeretetben, amely mindezt tudta előre, és akart engem. Az örökkévaló múltban a legnagyobb hatalom látta az én lehetőségemet, és azt mondta, hogy akarom. Akarom a Slingov Sanyit, akarom az Ernőt, akarom a Tomit, akarom az Ildit, akarom, és meghalok értük, és élek értük. Éljetek ebben a szeretetben, mert ebben a szeretetben tudtok csak felnőni azzá, amivé terveztelek titeket. Ebben tudod megtalálni önmagadat, a valódi lényeget. Ebben a szeretetben vagy valaki, és van valamid. Ezen kívül csak te maradsz. Csak te. Csak én. És én sokszor láttam, hogy az, ami én vagyok, az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy hadd legyünk egy a te népedből, hadd legyünk a te embereid, hadd legyünk hűek hozzád, hadd legyünk azok, akik hisznek neked, és bíznak benned. Hadd legyünk azok, akik a te oldaladra állnak, akik téged dicsérnek, akik megvallják a te igazságodat, akik bizonyítékok ezen a földön arra, hogy te jó vagy, hogy te igaz vagy, hogy méltó vagy az imádatra, a dicséretre, arra, hogy végy erőt és hatalmat, örökkön örökké. Hadd legyünk azok, akik megnyugszunk a szeretetedben. Hadd legyünk azok, akik bíznak a te jóságodban. Akik, ha azon gondolkoznak, hogy mi vár ránk a sarkon túl, akkor ott ajándékra számítunk, áldásra számítunk, Isten jó tettére, kegyelmére, meg nem érdemelt ajándékára, irgalmára, szeretetére számítunk. Hadd legyünk azok az emberek, akik mentesek az álnokságtól, akik nem gondolnak rólad gonoszt, akik hisznek neked és bíznak benned. Hadd legyünk azok az emberek, akikben te kedvedet leled, aki tetszik neked, aki olyan, mint Dávid, igen tökéletlen, sok hibával és bűnnel terhes, de olyan ember, aki ismer téged, és bemegy a szentek szentjébe, és bízik a szeretetedben, bízik az irgalmadban, bízik a kegyelmedben, bízik a megváltásodban, aki ragaszkodik hozzád. Hadd legyünk ezek az emberek. Hadd legyünk szabadok. Szabadok, mert megbocsátást nyertünk, és szabadok, mert megbocsájtunk. Hadd legyünk szabadok, mert nem félünk semmitől és senkitől, csak téged félünk, de te pedig szeretettel vezetsz minket, és a végén a dicsőségedbe fogadsz. Hadd legyünk szíved szerint való emberek. A jó munkát, amit elkezdtél, végezd el bennünk. A jó munkát, amit elkezdtél, végezd el bennünk. Végezd el hamar. Végezd el hamar. És hadd hirdessük. Hadd hirdessük. A te nevedet. Hadd meséljük el az embereknek, hogy mit láttunk. Hogy mi történt velünk. Hogy milyen hatalmas tetteket hajtott végre az Úr a mi életünkben. Hadd meséljük el. Hadd álljunk ki az utcasarkokra. Hadd álljunk fel a hegytetőkre, és kiáltsuk bele a világba, hogy Isten él és szeret, hogy Isten az, akinek mondja magát, hogy Isten neve felette van minden más névnek. Hogy az elveszettek hitre jussanak, hogy a süllyedők megmeneküljenek, hogy a fájdalomban élők meggyógyuljanak. Hadd legyünk mi azok, akik bemennek az ellenség táborába, hogy onnan kihozzák az élő vizet, az igazság beszédét, hogy felemeljék azt, hogy embereket szabadítsanak ki. És hogyha te hallgatod ezt a felvételt, bárhol is legyél, Istennek fontos vagy. Te vagy neki fontos. Te vagy az, akiért mindez történik. Ha hallgatod ezt a felvételt, vagy ha itt vagy, és tűnődsz rajta, hogy vajon mi közöd ehhez az egészhez, minden közöd van hozzá. Isten a te Istened, Isten a te Urad, Isten neked akarja ajándékozni mindazt, ami az övé, a fiává, lányává akar fogadni, és örök életet akar adni, mennyiségben és minőségben, de neked el kell fogadnod. Ez az újjászületés, ez a megtérés, amikor megbékélsz a mindenható Istennel, amikor abba hagyod a menekülést, amikor abba hagyod a harcot, amikor csak megállsz egy pillanatra, és azt mondod, hogy itt vagyok. Istenem, itt vagyok. Bocsáss meg nekem. Vétkeztem. Bűnt követtem el. Nem is egyet, sokat egész életemben. Bocsáss meg nekem. Elfogadlak, Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te haltál meg értem, te fizetted ki az adósságomat. Elfogadlak, te vagy a megváltó. Ha te benned hiszek, örök életem van, hiszek benned. Mondd Jézusnak, hogy hiszek benned. Adj nekem örök életet, mondd neki a szívedben. Csak egyszerűen mondd, hogy itt vagyok, elfogadlak. Tudd, hogyha ezt az icipici igent kimondtad Istennek, ha csak bólintottál a szívedben, örök életed van. Örök életed van. A fia lettél, a lánya lettél, és örökkön örökké harcolni fog érted. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Arra gondoltam, hogy mivel most van még egy kis időnk, 11-ig, mindazokat, akiknek menniük kellene, elengednénk. De ha esetleg van kérdésetek, régen nem csináltunk ilyet, hogy egy kis beszélgetés, egy kis rep létrejöhetett volna. Ha van kérdésetek bármelyik előző témához, kivéve az új világrendet, mert ahhoz nem értek. Bármilyen témához, akkor kérlek, tedd fel a kérdésedet, vagy ha van hozzászólásod, akkor kérlek, oszd meg velünk a gondolatodat. És egy picit beszélgessünk, nem sokat, egy negyed órát beszélgessünk még.
Hadd kérdezek egyet. Ha engem megbántanak, és én azt mondom, hogy megbocsátok neked, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem történt semmi. Azt sem jelenti, hogy én azt gondolnám, hogy nem keletkezett károm, meg azt sem jelenti, hogy végül is a másiknak van igaza, és helyeslem, amit tett. Sőt, azt sem jelenti, hogy elfelejtem az esetet, mintha szenilis lennék, hanem azt jelenti, hogy számadást készítek. A mélek egyik serpenyőjében a megbántással kapcsolatos károm van, a másik oldalon pedig mindaz, amit például Isten elengedett nekem, az a végtelen sok-sok adósság, amit én kaptam. És úgy döntök, hogy nem fogok többé emlékezni a kárra. És a kérdésem az, hogy ilyenkor azt, hogy én megbocsátottam, azt közöljem-e a másikkal? Vagy hagyjam, hogy Isten benne végezzen valamilyen munkát?
Tényleg vannak. Csak képzeld el, hogy amikor valaki úgy vétkezik ellened, hogy nem tud róla. Oké? Okay? Tehát mondjuk azt, hogy megbánt, de nem rossz szándékkal, hanem csak tudatlanságból. És te közlöd vele, hogy megbocsájtok neked. Ő meg azt mondja, hogy... Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor közlöd vele, hogy megbocsájtasz neki, azonnal elítéled. Hisz te észrevetted, hogy ő vétkezett, és te... Aki ezt észrevetted, olyan nagy lelkű vagy, hogy ezt meg is bocsájtod rögtön. De ez az ő részéről egy ítélet volt. Oké? Okay? Tehát, hogy Isten nem így bánik velünk. Isten a világosságba vezet minket. Először tanít, befektet, szeret. Nem veti a szemünkre a bűneinket. Csak fokról fokra mutatja meg, hogy hol van a gyengénk. És amit már megláttunk, amit megértettünk, ami világos lett, azt kéri rajtunk számon. És ott megmondja, hogy megbocsájtott. Mert ott én úgy jövök hozzá, hogy bocsáss meg nekem, tudom, hogy elszúrtam. És amikor így jön az, akkor mondasz, hogy ne bocsájtottam, már régen megbocsájtottam, nincs köztünk semmi, köszönöm. Tehát csak, hogy ide jöttél hozzám, és ezt mondod nekem, hogy hálás vagyok, hogy ne bocsájtottam volna meg. Elengedni. Nem irgalmat és kegyet gyakorolva, mint valaki, aki fölötte áll a másiknak, és lehajol hozzá, hanem mint a szolgatása, mint valaki, aki egy közüle, aki ugyanabban a porban feküdt az imént, ahonnan ő állt most föl, és csak azt mondva, hogy örülök a szabadságunknak, örülök neked, örülök az életnek. Nem kegyet gyakorlok, hogy megbocsájtok neked, mert az azt mutatná, hogy én vagyok a bírád, én vagyok itt valaki, de nem vagyok semmi, és a megbocsájtásom nem kegy, hanem kutya kötelességem. Nagyon jó kérdés volt. Úgyhogy amikor valaki úgy vétkezik ellened, hogy nem tud róla, akkor nem mondd neki, hogy megbocsájtottál, hanem szeresd, fektesd be, építsd fel őt, vezesd el esetleg arra a világosságra, ahol ő felismerheti, hogy vétkezett ellened. De lehet, hogy ez nem is a te dolgod. A te dolgod lehet, hogy csak az, hogy betakarod. És adsz neki teret a növekedésre. Új hívőkkel szokott ez így lenni. Egy új hívő bejön a gyülibe. És hát rögtön látod, hogy mi a hiba vele. Hát rögtön látod. Jön a barátnőjével, és nem házasodtak még össze. Hát rögtön kiszúrtam. Majd beszélek veletek. És persze megbocsájtok. Rendben van. De hát miért? Előtted vétkezett? Úgy értem, mi közöd neked ez egészhez? Vagy bejön egy új hívő, és mit tudom én, beszélsz neki az evangéliumról, vagy valamiről, és veszekedni kezd el veled, és megsérteget. elég nagy kell, hogy legyél ahhoz, hogy ezt bekebelezd. Mint amikor az én lányom sokszor mondja nekem, hogy nem szeretlek, menj el innen. Jól esik? Dürohamot kapok, és leüvöltöm a haját, hogy mondhatsz nekem ilyet? Dehogy is. Apa megborzolja a haját, elkapom, megcsikizem, és azt mondom, nem baj, de én azért szeretlek. És ott hagyom. És nem megyek egy hétig be hozzá a szobájába. A lányom 4 éves, megjegyzem. Nem, dehogy is, semmi gondot nem jelent, hogy ki van bukva. Van erőm rá, van, nagyobb vagyok annál, mint sem, hogy ez a szint hatna rám. Szeretem, betakarom, tanítom, felnevelem. És ha majd 18 évesen is mondani fogja, akkor lehet, hogy megbocsájtok neki. És hogyha majd ő mondja nekem, hogy apa, ne haragudj, akkor majd fogom mondani is neki, hogy hát, drágám, ne viccelj, hogy ne bocsájtottam volna meg. Jó? Mondtam nektek ezt a gondolatot, hogy egy pár szót szólnék arról, hogy mit mennyire kell komolyan venni. Jó? A megbocsájtást nagyon komolyan kell venni. A kegyelem rendszerét nagyon komolyan kell venni. Mennyire? Vonalon túl. Teljesen. Figyelj, tehát, hogy Isten olyan dolgokért bocsátott meg nekünk, amiért a te önigazságot sose bocsájtana meg. Ugyetem, ezen van kibukva egy csomó ember, ez tartja őket távol a kereszténységtől. Ugyetem, Auschwitz. Hogy lehetett Auschwitzot megbocsájtani? Ugyetem, a legtöbben mi nem tudjuk, hogy az micsoda. Tehát ugyetem, valamilyen kép van róla, de hát ott gyötörtek emberek ezreit. Ott megölték őket. Hideg, tehát ugyetem, mint egy hentes, tudod? Mint egy vágóhídon. Hideg kimértséggel, tudod? Félig mosolyal az arcodon, tudod? Csontozott ki egyiket a másik után. Az egy szörnyűség volt. És hogyha valamelyik náci koncentrációs tábornak a vezetője megtért, igazán megtért, akkor Isten megbocsájtott neki. És ott lesz a mennyben. És a szomszédot pedig, aki az egyik legjobb ember a világon, aki a maga kultúrájában a kiválóak közé tartozik, de egész életét Isten tagadásban, büszkeségben és lázadásban töltötte, és nem tért meg, az nem lesz ott a mennyben. Nem tetszik neked? Tudom, hogy nem tetszik. Hát azért mondom. Mert te vagy a bíró. Te ülsz a trónon. És te ítélsz jó és rossz felett. És a te rendszeredben nem így van. De ki a bánatot érdekel a te rendszered? Ugyetem, egyrészt nincs igazad se, mert mi korlátozott lények vagyunk, akik önmagunkhoz hasonlítunk mindent. És azt mondjuk, hogy az én bűnöm ekkora. Icipicike, én aranyos vagyok. Icipicike kis bűn. Az ő bűne az ekkora. És a koncentrációs tábor vezetőjének a bűne pedig akkora, hogy nem fér el ebben a teremben. Oké? És Isten azt mondja, hogy aranyos vagy azzal, amit mondasz, értem a logikádat, de hadd mutassak neked még egy perspektívát. Minden ember bűne az én szentségemhez képest, oké? Tehát az én szentségem a nulla szint. Ha nulla szinten vagy, bejöhetsz, jó? A legjobb ember bűne olyan, hogy az univerzum nem elég nagy ahhoz, hogy az arányt megmutassam. Ezt érted? És persze, akinek nagyobb bűne van, annak még egy fényév hozzájön. Egy fényév az sok, de a tiéd 14.474.448 millió fényév volt. És ahhoz még egy hozzájön, mert ő volt az auschwitzi tábor vezetője. Az én szentségemről nincs fogalmad. Az alapkövetelményről nincs fogalmad. Ugye, te át kell úszni a csendes óceánt. Ez a limit. És az auschwitzi tábor vezetője az 50 méter után belefullad. Te meg bírod 20 kilométert. És a legjobbunk, a legjobbjaink bírják 100 kilométert. És ott eszik meg a cápák. Jó? egyikünk se ússza át a csendes óceánt. Ezt érted? A te rendszered egy nem valós rendszer. De felültél a trónjára, és ítélsz. És ezt az ítéletet magasabb tekintéllyel éled, mint Isten igazságát. Jó, és akkor van a második, amit nem értesz. Krisztus halálának a súlyát nem érted. Mert az előbb azt mondtam, hogy az egész világegyetem kicsi ahhoz, hogy megmutassa a bűn súlyát. De a menny nem elég nagy ahhoz, hogy megmutassa Krisztus áldozatának a súlyát. Egy végtelen tett, egy végtelen isteni tett, teljes igazságban, teljes joggal, teljes hatalommal, amely nagyobb a világ összes bűnénél. És amikor te itt ítélgetsz, akkor az én szememet leginkább azt csípi, hogy Krisztus vérét tapodod lábbal, hogy az ő áldozatát tartod kicsinek, és e fölé, a hihetetlen rendszer fölé a te kis korlátolt, bolond elképzelésedet fölemeled, és még a szádat is jártatod hozzá. Jól hangzik? Jövő héten valószínűleg csak fel ennyien leszünk. De ez az igazság. Úgy értem, mit kell mennyire komolyan venni? Ezt kell baromira komolyan venni. Na de várjál, ennek a másik oldala az, hogy ugyanez a kegyelem, ugyanez a feltétel nélküliség, ugyanez az élesség, ez rád is érvényes. Úgy értem, jön valaki, és azt mondja, hogy a Kautyuri, tudod, mit csinált a Kautyuri? És Isten megkérdezi, jó, de tudod, hogy mit csináltam én? Úgy értem, ő föláll a Kautyuri mellett, mint az ügyvédje, és azt mondja, na akkor tárgyaljunk. Oké? Akkor tárgyaljunk. És egy érinthetetlen embert látsz. És egy érinthetetlen csoportot látok, mert Isten vére tisztított meg minket. Ő igazított meg minket. Ő adott nekünk egy új állampolgárságot, egy új jogot. Az ő kezében vagyunk, ahonnan senki és semmi ki nem téphet. És akkor történnek a hétköznapok. És csúnyán bánnak velünk. És Isten azt mondja, hogy ezt azért engedem meg, hogy tréningezzelek, hogy feszegessem a korlátaidat, hogy kiszedjelek a saját kis rendszeredből, és behozzalak az enyémbe. Nagyon jó kérdés volt. Kérdés, hozzászólás? Ha valaki pénzzel tartozik nekünk. Nagyon jó kérdés. Sokáig. Sokáig sok pénzzel. És nem adja vissza. De már nem haragusztok rá. Azt megmondjuk neki, hogy nem haragszunk rá. Aha. Igen. Igen, mert ő tudja. Tehát ha csak nem egy teljesen gátlástalan, teljesen elvetemült ember, akkor ő tudja, hogy tartozik. És ez ott van a lelkén. És több szintje van a megbocsátásnak. Az egyik lehet az, hogy megmondod neki, nem csak, hogy nem haragszom, hanem felejtsd el azt a pénzt. Az a tiéd. Felejtsd el, szabad van. Egy másik szint az, ahol azt mondod, hogy tudom, hogy megteszel mindent, hogy megadd, és én kivárom, és nem haragszom. Rendben van, szabad vagy. Aztán van az a szint, ahol adsz teret a másiknak, tehát nem rángatod a bíró elé, de folyamatosan kommunikálod, hogy az a pénz az jár. És ezekre mind szabadságunk van. Tehát ezek, ugye a megbocsájtás az egy helyzeti igazság, és aztán a kedvelés, illetve az adminisztratív döntéseknek különböző szintjei elfogadottak lehetnek. És amire Isten vezet. Amire Isten. És aztán persze van az a szint, hogy valaki tartozik, nem bocsájtasz meg, és a bíró elé rángatod. És a törvény szerint ez is jogos. A törvény szerint ez is jogos. De Isten adjon neked bölcsességet arra, hogy melyikkel élsz. Mert lehet, hogy megharcolok egy harcot néhány millió forintért, vagy néhány 10 millió forintért, és megnyerem azt a harcot, de közben szégyent hoztam az Istenemre. Ugyanakkor, ha te tartozol pénzzel, add meg. Mert így hozol dicsőséget az Istenednek. És persze az eladósodott ember sorsa érdekes, mert a legtöbben, sokan nem azért adósodtak el, mert gengszterek, hanem azért, mert nyomorult helyzetbe kerültek, mert az élet túlnőtt az erőforrásaikon, a képességeiken. Lehet, hogy hoztak egy-két rossz döntést is, amiről többnyire csak utólag látszik, hogy rossz döntés volt. Utólag meg mindig könnyű okosnak lenni. És sokan meg szeretnék adni a tartozásaikat. És meg is kell, hogy tegyenek mindent azért, hogy megadhassák. De nagyon érdekes, mert neki attól, hogy adósok lettek, nem lett nagyobb hatalmuk. Sikert és pénzt termelni. Ezt észrevettétek? Úgyhogy az ok, amiért Isten elenged nekünk dolgokat, az, hogy ez a világ végső rendje, de leginkább az, hogy úgyse tudnánk kifizetni. Oké? Ez egy nagyon érdekes helyzet. Egy nagyon érdekes helyzet, amiben szerintem a mai korban egyre többen kóstolunk bele több irányból. Nekünk tartoznak, és azon veszük észre magunkat, hogy mi is tartozunk. És kívánjuk megadni a tartozásunkat. Legyen ez a buzgóságunk. Uram, hadd adjam meg mindenkinek, amivel tartozom, sőt, a többszörösét. Hadd a te dicsőségedre, hadd fizessem ki a tartozásaimat. Hadd fizessem ki. Ugyanakkor, Uram, kérlek, vezess engem, hogy hogyan bánok az adósaimmal. Hogy nehogy az legyek, akinek elengedtek, és aztán találkozik a szolgatásával az utcán, aki az ő tartozásának a töredékével tartozik, és folytogatni kezdjem, és a bíró elé rángassam. Mert hát, ha az én Uram, aki nekem elengedett, feldühödik, és azt mondja, hogy haszontalan szolga, hát nem kellett volna neked is elengedned? Neked is megbocsájtanod, ahogy én megbocsájtottam neked? És esetleg engem is a bíró elévet. Csak hogy átéljem, hogy én hogyan is gondolkozok, és hogyan is viszonyulok. De ha esetleg olyan ember vagy, aki szeret kölcsönkérni, úgy, hogy tudja, hogy sose fogja megadni, akkor szégyent hozol az Istenedre. Akkor kérj ajándékot. Azt lehet. Mondd azt, hogy figyelj, olyan nagy trutyiba vagyok, hogy ha most adsz nekem egy kis pénzt, valószínűleg soha nem fogom tudni megadni. Ha megadom, az valószínűleg egy csoda lesz. De éhes vagyok. Éhes vagyok. Segíts. Azt hiszem, hogy az egyenesség itt a kérdés, ugye? A szándék a kérdés. Mi van a szívben? Segít ez valamit? Úgyhogy én azt hiszem, hogy azok, akik fennhangon beszélnek az adósságról, arról, hogy mennyire csúnya dolog tartozni, azok talán még sose tartoztak igazán. Miközben igazuk van. Csak az a szelídség be kellene, hogy költözzön ezen a területen is a szívekbe, ahol emlékszünk rá, hogy mi magunk is azok vagyunk, adósok. Érzitek az egyensúlyt? Ne tartozzatok senkinek semmivel. Tégy meg mindent. Add el magad rabszolgának, hogy megadhasd. De a túloldalon, amikor rabszolgát veszel, mert tartozik neked, akkor tudd, hogy ő ugyanolyan, mint te vagy. valaki? Kérdés, hozzászólás? Meg fogják kérdezni tőlem, milyen rabszolgáról beszélsz, vagy mi ez? Hol éltek ti? Azt tudjátok, hogy Jézus idejében az adós rabszolgasság egy valódi intézmény volt, és ez egy kép, mert azt gondolom, hogy akkoriban egy adós rabszolgával jobban bántak, mint most egy alkalmazottal vagy. Tehát, hogy sok embernek ez volt az életpályája, hogy megpróbálok egy úrhoz, egy jó királyhoz elszegődni rabszolgának. Mert annál jobb sorom nem lehet. Hát és ezt tesszük most is, csak nem így hívjuk. Egyetem az IBM-nek dolgozom ébérért, és egy civilizált adósság, hitelrendszerrel működtetett rabszolgatartó társadalom önkéntes tagja vagyok. Csak mert nem így hívjuk, ezért boldogan lobogtatom a zászlaját. De 25 évig fogok dolgozni az OTP-nek, hogy a házat, ahol lakok, megtarthassam. Mondjuk így. Jó, még 15 évet az autómért, és még 20 évet a gyerekem tanítatásáért. Úgyhogy eladtam magam 3 mesternek, és az életem le van rendezve. Ennyi. Hogy? Igen. És utána majd gyűjtök a nyugdíjra. Igen. Na, kérdés, hozzászólás? Mennyei atyánk, bocsáss el minket a te drága nevedben. Amen. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!